Karinthi Frigyes egyik írását szeretném olvasni nektek. Barabbás. A harmadik nap alkonyán pedig kilépett a bolt keskeny kapuján, és csendesen megindult az úton. Két oldalt feketén füstölöttek a romok. Lent a kiszáradt árok fenekén találta az elsőt azok közül, akik Pilátus háza előtt kiáltozták Barabbás nevét. Elfeketült nyelvvel vonított a vörös felhők felé. Megállt előtte, és csendesen így szólt. Itt vagyok. Az pedig felnézett rá, és zokogni kezdett. Rabbi, rabbi, zokogott. És a mester szelíden folytatta. Ne sírj. Állj fel, és jöjj velem. Mert visszamegyek Jeruzsálembe, Pilátus háza elé, és új törvényt kérek magamra és reátok, akik Barabbást választottátok, és akikkel ezt mivelte Barabás. A nyomorult pedig feltápászkodott, és az ő öltönyét megragadta. Mester! Kiáltotta elfulladva és könnyek között. Ó, mester, jövök! Mondd meg, hogy mentsem meg magam? Mondd meg, mit tegyek? Mondd meg, mit mondjak? Semmit, mondta ő szelíden. Csak azt, amit három nap előtt kellett volna mondanod, mikor Pilátus megállt a tornácon, és megkérdezett titeket. Kit engedjek hát el közülük? Barabbást, a gyilkost, vagy a názaretit? Ó, én bolond! Kiáltotta nyomorult fejét öklével verve. Ó, én bolond, aki Barabbást kiáltottam, Barabbást, aki ide juttatott. Jól van, folytatta szelíden a mester. Most hát jöjj velem Pilátus háza elé, ne törődj semmivel, ne figyelj semmire, csak rám. És amikor én intek neked, kiáltsd egész szívedből és egész tüdődből a názáretit, mintha azt kiáltanád, az életemet. Az pedig követte őt. És találának útközben másik nyavajást, akinek Barabás elvette házát és feleségét és gyermekét, és szemeit kiszúrta. És ő homlokát érinté csendesen kezével, és így szólt. Én vagyok az, jöjj velem Jeruzsálembe, és amikor én kezemmel érintelek, kiáltsad a názáretit, mintha azt kiáltanád, a házamat, a gyermekeimet, a szemem világát. Az pedig felzokogott és követte őt. És találtak még másikat is, kinek kezei és lábai kötéllel voltak összekötve és nyakára hurkolva, őt magát pedig arccal lefelé bűzhött mocsárba nyomta le Barabbás, tetvek és csúszómászók közé. És odament hozzá, és megoldotta kötelékeit, és így szólt. Ismerlek téged, te költő voltál, aki a lélek rajongó repülését hirdetted. Jöjj velem, és amikor intek, kiáltsd a názáretit, mintha ezt kiáltanád, a szabadságot, a léleknek és gondolatnak szabadságát. Az pedig megcsókolta az ő saruját, és csak a szemével könyörgött, mert a szája még tele volt sárral. És így mentek tovább, és egyre több béna és sánta és nyomorult bélpoklos csatlakozott hozzájuk, akiket Barabbás tönkretett. És mindegyik külön-külön zokogva verte mellét, és könyörgött neki, hogy intsen majd, ha kiáltani kell a názáretit, mintha azt kiáltanák, békesség, békesség, békesség a földön. Estére pedig megérkeztek Jeruzsálembe Pilátus háza elé. Pilátus a tornácon ült, és estebédjét költötte Barabbással, a gyilkossal. Kövéren és fénylő arccal ültek ott, nehéz borokat ittak, és drága ételeket ettek arany edények fenekéről, skarlátpiros palástjuk messze világított. A názáreti pedig élén a sokaságnak, mely követte őt, a tornác elé járult, és felemelvén átszegzett kezeit, szelíden szólni kezdett. A pászkák ünnepe nem múlt még el Pilátus. Törvény és szokás, hogy húsvétkor egyikét az elítélteknek elbocsássad, úgy, ahogy a nép kívánja. A nép Barabbást kívánta, s engem megfeszítettek, De vissza kellett térnem halottaimból, mert láttam, hogy a nép nem tudta, mit cselekszik. E sokaság mögöttem megismerte Barabbást, és most új törvényt akar. Kérdezd meg őket újból, amint az törvénykönyveinkben meg vagyon írva. Pilátus pedig gondolkodott, aztán vállat vont, és kiállván a tornát szélére csodálkozva nézett végig a sokaságon, és így szólt. Hát, kit bocsássak el már most? Barabbást vagy a Názáretit? És ekkor ő intett nekik. És ekkor zúgást támadt, mint a mennydörgés, zengett fel a sokaság, és a sokaság ezt kiáltotta, Barabbást! És rémülten néztek egymásra, mert külön-külön mindegyik azt kiáltotta, a Názáretit. A mester pedig halovány lett, és megfordulván végignézett rajtuk, és külön-külön megismeri mindegyiknek az ő arcát. De e sok arcból egyetlen arc lett az esti homályban, óriás fej, mely ostobán és gonoszul és szemtelenül vigyorgott az ő arcába. Véres szemei hunyorogtak, és szájából bűzös lé szivárgott, és torkából úgy bömbölt reketten, Barabást, mintha azt hörögné, halál, halál, halál. Pilátus pedig zavartan lesütötte az ő szemeit, és mondá néki, te látod. Ő pedig bólintott fejével, és csendesen felmenvén a lépcsőn, kinyújtotta kezeit a hóhér felé, hogy kötözze meg. Nem tudom, megpróbáljuk akkor mindjárt. Hát akkor most előre bocsátottam, gyerekek, akartam mondani előtte szöveget, de már így sikerült. Na, ki tudja megmondani, hogy milyen madár volt ez? Csalogány, igen. Másik nevén fülemüle. Már egy hónapja visszajöttek erre a vidékre is, körülbelül április közepén, elején szoktak visszatérni, mert ő is vándormadár. Azért nem akármit tud ez a kis madár. Nincs 10 centi, vagy 10-11 néhány centi a farkával együtt. Micsoda hangot adott ki? Megvizsgálták, 4 szólamban tud egyszerre énekelni. Nem akármi, nem? Van egy Andersen mese, ezt most már nem mondom el, lehet, hogy ismeritek. Ismeritek a csalogány meg a kínai császár történetét? Valamelyikötök? Te ismered? Ó, de jó! És emlékeztek rá, hogy ott a császár meg az udvar nem ismerte, hogy mi az a csalogány. Aztán egy szolgáló lánya konyhából, azt tudta, mert mindig az édesanyjának vitte az ebédet az erdőn keresztül. És ugye azért csodálkoztak rajta, mert jöttek utazók, és dicsérték a császár új palotáját. Mindegyik agyon dicsérte a palotát, de mindegyik azt mondta, hogy de mindez semmi ahhoz az énekhez képest, amit a csalogány csinál az erdőben. És elkezdték kutatni a csalogányt, és megtalálták ezt a szolgálólányt, és akkor a szolgálólány elvitte őket. Egyszer csak hallottak egy tehénbőgést. Erre mondta az udvarmester, ez a csalogány, micsoda hang! Szolgálólány mondta, dehogy is ez nem a csalogány. Mentek tovább, békák kurutyoltak a mocsárba. Hú, fantasztikus, micsoda ének, micsoda hang, mondta a szolgálólány, ez sem a csalogány. És akkor végén megtalálták az igazi csalogányt. Igen, ám, de behívták a császár udvarába, el kellett menni a csalogánynak, hogy énekeljen a császárnak. Császár nagyon csodálkozott rajta, de már nem engedte szabadon, hanem szépen egy zsinort kötöttek a lábára, és 6 szolga kísérte mindenhova, amikor ment kilevegőzni a kismadár, és mindig énekelni kellett a császárnak. Persze most már jöttek aztán a látogatók, és most már a csalogányról írtak nagyon sok mindent, hogy a császárnak milyen csalogánya van. Aztán egyszer csak a kínai császárnak küldött a japán császár, már akkor is a japánok élen jártak ebben a dologban, egy hamisítványt, egy műcsalogányt, amit föl kellett húzni, rugóra működött, és a csalogány egyik dallamát megtanulta, ezután ez lett a szenzáció. Az eredetit már ritkábban hallgatták. Aztán, amikor fölhúzták ezt a műcsalogányt, ez csak azt mondta a műcsalogány, eltört a rugó. Elvitték egy órásmesterhez, megcsinálta, de azt mondta, hogy óvatosak legyenek velem, ez most már nem fog mindig szólni. Igen, ám csak, hogy amikor, bocsánat, ezt elfelejtettem mondani, hogy addig hallgatták ezt a műcsalogányt, a hamisítványt, míg az igazi csalogány, aki közben versenyt énekelt vele, észrevétlenül elszökött, és visszament az erdőbe. Úgyhogy most már maradt a műcsalogány, és hát hetente egyszer húzták föl, mert féltek, hogy megint eltörik a rugó. És hát persze már egyre rosszabbul énekelt. És egyszer csak a kínai császár nagyon beteg lett. És úgy nézett ki, hogy meghal. És akkor meghallotta ezt a csalogány, hogy haldoklik a császár. És odarepült az ablakához, és énekelt neki. És akkor a gonosz szellem, amelyik meg akarta ölni a császárt, elkezdett vitázni vele, és a csalogány az énekével elűzte ezt a gonosz szellemet, a király meggyógyult. És kérdezte, hogy miért jöttél ide énekelni? És azt mondta, azért, mert amikor először énekeltem neked, egy könnycsepp dördült le a szemedből, és én ezért akartam, mert tudtam, hogy ez meg fog gyógyítani téged. És persze ezután a csalogány ott élhetett az erdőben, de időnként elment a kínai császárhoz énekelni. De nem ennyi volt, bár hát az időnk elment, azért még egy rövid verset, mivel a feleségem óvónő, és tanultam tőle, hadd mondjak el nektek. Lomboságon fülemüle, nézegetem, hol a füle. Barna tollát látom, látom, de a fülét nem találom. Bánom is én, hol a füle. Csak szóljon a fülemüle. Bocsánat. Jó. Az órásmester az eredeti szakmám, ezt többen tudjátok. És hát azóta már sok év eltelt, amióta nem gyakorolom ezt a szakmát. És közben ugyanakkor érdeklődöm én az órák iránt, és hát egy órás barátommal együtt az a szavunk járása az utóbbi időben, hogy úgy vesszük észre, hogy Svájc az utóbbi időben, Svájc fővárosa Peking. Mert a legtöbb svájci órát ott gyártják, és kívülről egész jól néz ki, csak amikor belenézünk, akkor látjuk, hogy azért jóval silányabb megoldásokkal élnek. Azért milyen bosszantó, az emberek kiadnak több 100 000 forintot egy ilyen óráért, és utána elviszik egy szakemberhez, és közlik velük, hogy hát ez ér körülbelül 2000 forintot, de nem több 100 000-et, mert hamisítvány. Ez kellemetlen dolog. Csak hogy a hamisítvány mennyivel kellemetlenebb, hogyha az örök életünket érinti. Hogyha ott leszünk becsapva. Világ életemben, amióta persze világéletemben, dehogy is, amióta ismerem a Bibliát, és ismerem Máté evangélium a 24. fejezetét, azóta szöget ütött a fejembe, és most sem tudok csak úgy elmenni mellette, amit olvasunk a 24. fejezet 24. versében. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Azért ez megdöbbentő. Aztán az ember már megismerte a Biblia tanítását, megismerte az adventista tanításokat, meg hát itt van egy lelkes mozgalom tagjaként, és tudjuk, hogy Jézus visszajön, ezek az idők jelei. Egyre inkább megerősödhet az ember abban, hogy hát a többieket lehet, hogy becsapják, de engem? Biztos, hogy nem. Milyen rafinériához fog nyúlni Sátán, hogy becsapjon minket? Mert ugyanis azt olvassuk figyelmeztetésként, például Péter első levelében, az 5. fejezetben, józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kitnyeljen el. Sátán mindent el akar érni, hogy valahogy akár mindenkit elbuktasson. Akár mindenkitől valahogy elvegye az örök élet reménységét. Érdekes, Péternek ugyanebben a levelében, a 4. fejezetben már említi a józanságot olyan összefüggésben, hogy legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Ahogy ezt Józsi kifejtette az istentisztelet előtt ebben a nagyszerű gondolat sorában, amit elmondott nekünk, igen komoly összefüggés van a lelki magatartásunk és az egészségi állapotunk között. És az egyiket tönkretesszük, a másik se fog működni. Ezek kioltják egymást. Aztán, amikor Jelenések könyvéhez érünk, 12. fejezet 17. verse, amelyik mint egy előre vetíti a következő eseményeket, ezt olvassuk. Megharagúvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel, az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Tehát megharagudott és elment. Miről szól a 12. fejezet? Emlékeztek rá? Van egy napba öltözött asszony, készül szülni gyermeket, és ott van a sárkány, és meg akarja enni a szülőasszony gyermekét, aztán az asszonyt kergeti, aztán sasszárny viszi a pusztába, aztán vizet bocsát a föld után, amelyik befogadta az asszonyt, de a vizet a föld elnyeli. A 12. fejezet véges végig arról szól, hogy Sátán milyen erőfeszítéseket tesz, hogy Krisztust vagy az ő népét elhallgattassa, megszüntesse, szétverje, megölje, és kudarc hátán Sátán részéről. Nem tudta Jézust rávenni arra, hogy visszavegye az isteni hatalmát. Nem tudta Jézusban még egy gondolat erejéig sem felébreszteni az önzést. Hiába volt 4000 éve legyengült természetben itt közöttünk. Hiába volt kiszolgáltatva szinte Sátán markaiba. De nem tudta, mert Jézus úgy élt itt közöttünk, mintha csak közönséges ember lenne. Ám bár fiú, de ebből semmilyen előnyt nem engedett magára nézve érvényesülni. És olyan hatalmas mértékben kapaszkodott a mennyei atyába, naponta könyörögve, sírva, hogy megtartsa őt, hogy Sátán nem tudta legyőzni Jézust. Jézus hitáltal győzött a kereszten. De nézzük csak meg, hogy milyen esemény vár ránk. Sátán nem tudta legyőzni Jézust. Támadta a követőit, szétzilálta az egyházat. Jelenleg tudomásom szerint 44 000 féle vallás létezik a Földön, ennek döntő többsége keresztény. Szóval borzalmas, hogy mit csinált. És egymás ellen acsarkodnak, és mi minden történt a világban, és történik. De nem tudta megsemmisíteni a maradék maradékát. Itt vagyunk az utolsó szakaszban, és ebből a szempontból ez a nagy küzdelem újkori ébredések fejezetét szeretném ajánlani nektek. Most néhány, jó néhány mondatot szeretnék idézni, mielőtt belevágnék a témába, hogy mit is foglal magában Sátán támadása, mire számíthatunk, hogyan akar becsapni bennünket. Mielőtt Isten utoljára látogatná meg ítéletével a földet, az Úr népe között olyan lelki ébredés lesz, amire az apostoli idők óta nem volt példa. Isten lelke és ereje kiárad népére. akkor sokan elkülönülnek azoktól az egyházaktól, amelyekbe a világ szeretete kiszorítja az Isten és igéje iránti szeretetet. Hoppá, itt mindjárt meg is kell állnunk. Mikor van az esemény, hogy amikor olyan lelki ébredés lesz az Isten népe között, amilyen még eddig nem volt, ebben már bent vagyunk? Itt van? Nincs. Ez az úgynevezett késői eső. És mit olvasunk ezzel összefüggésben Ellen White tollából? Akkor sokan elkülönülnek azokból az egyházakból, netán abból is, amit mi kineveztünk fenevadnak, vagy akár a Biblia utal rá. Lehet, hogy püspökök is megtérnek. Lehetséges? Akik ma üldözik az igaz keresztényeket, lehet, hogy ott lesznek? Vagy egy iszlám terrorista ott lesz közöttük? Miért ne? Sokan elkülönülnek azokból az egyházakból, amelyekben a világ szeretete kiszorítja Isten és igéje. Adventisták közül senki nem eshet ki a késő eső idején. Adventista egyházban szerencsére már nincs meg a világ szeretete. Vagy most ez téves információ volt, amit átadtam? A lelkek ellensége gátolni akarja ezt a munkát. Mielőtt e megmozdulás ideje elérkezik, megkísérli kibontakozását megakadályozni hamisítvány létrehozásával. Bolond lesz az ördög kihasználni azt a tehetségét és képességét, hogy ő nálunk sokkal jobban ismeri a proféciát, és tudja, hogy az Isten mikor fogja ezt és ezt tenni, és előtte csinál egy hamisat. Még mielőtt ismernénk az eredetit, csinál egy hamisítványt. Azokban az egyházakban, amelyeket megtévesztő befolyása alá tud vonni, azt a látszatot kelti, hogy Isten különleges áldása árad ki rájuk. Mennyire vágyakoznak keresztények, hogy imádkozunk egy betegért, bár csak meggyógyulna. Meghalt valaki, vagy halálán van, bár csak föltámasztaná az Úr, és hasonló igények keresztényekbe fölmerülnek. Nagy csodákért imádkozunk. És aztán, amikor történik a csoda, akkor sokkal lelkesebb lesz mindenki. És meddig tart az a lelkesedés? És mire való? Sátán a vallás leple alatt próbálja meg befolyását a keresztény világra kiterjeszteni. Figyeljük meg, a maradék maradéka ellen nem fog világi eszközökkel. Igen, tudunk róla, hogy lesz üldözés, lesznek még mártírok is, ez rendben van, de ez egy másodlagos probléma. Sátán az igazi eredményt nem a külső erőknek a felborzolásával, és nem az üldözéssel, és nem a fenyegetéssel éri el, hanem vallási köntösben, belülről. Mindig ez volt az eredményesebb és hatékonyabb módszere. Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonságtétele. Tehát azokra haragudott meg, és itt látjuk, hogy a végidején vagyunk, hogyha figyeljük a 12. fejezetnek ezt az utolsó előtti versét, hogy már egészen a végidején vagyunk, és akkor már kifejezetten azok ellen irányítja a támadását Sátán, mégpedig az ilyen belülről ható és vallási természetű támadását, akiket most be akar csapni. Csak hogy, ha én megharagszom valakire, akkor nem illik elmenni tőle, vagy előle, mert az úgy néz ki, hogy gyáva vagyok, nem? Ha én megharagszom valakire, akkor oda megyek, és lekeverek neki egyet, nem? Hát ez az egyenes dolog. De én megharagszom valakire, és elmegyek, az annyit jelent, hogy félek a küzdelemtől. A Sátán biztos, hogy nem fél tőlünk. Miért megy el? Hova megy? Mit csinál? Egész eddig veszített. Most már nem akar veszíteni. Gondoltok bele, hogy amikor a kereszten Jézus felkiáltott, hogy elvégeztetett, Atyám, a te kezedbe teszem le az életemet, egész eddig üvöltöztek az emberek. Mikor ezelőtt néhány perccel felkiáltott Jézus, hogy szomjúhozom, és utána mondta, hogy lamma lamma sabachthani, Eloi Eloi lamma sabachthani, akkor gyorsan odarohant egy ember, hogy szivacsot nyújtson fel neki, nátszára tűzve, egy másik meg odarohant, és ellökte, és azt mondta, hogy hadd el, hát ha jön illés. Látjuk, hogy végig tombolt a csőcselék, a papok, az emberek, mindenki kiabált Jézusra, provokált a Sátán ezeken a megszállott embereken keresztül, hogy Jézus adja fel adja fel az atyába vetett bizalmát, adja fel a megváltásunkért való küzdelmet, mindent adjon fel. Nem sikerült neki. Amikor a római százados felkiáltott, hogy ez valóban Isten fia volt, ezt mindenki hallotta. Mert amikor Jézus meghalt a kereszten, egyből csend lett. Miért? Mert Sátán már nem befolyásolta az embereket. Már nem volt miért. Nem volt miért befolyásolni. Ő valószínű, hogy elment, összehívta az angyalait, és azt mondta neki, hogy mi már elvesztünk. Mert Jézus győzött a kereszten. Egyébként Lukács evangéliumában olvashatjátok, hogy ekkor többen mellüket verve mentek vissza Jeruzsálembe. Akkor döbbentek rá, hogy mit tettek. Ugye, mint az elhangzott prózában, ami nyilván kicsavarja az eseményeket, de aztán van valami mondani való, hogy az emberek elhatározzák, hogy jót tesznek, és nem tudnak jót tenni. Akik nem Jézus fogságában, hanem Sátán fogságában vannak. Miért ment el Sátán? Mit akart ő? Mert azt mondta akkor a tanítványainak, hogy mi elvesztünk. De ha akár egyetlen ember is a mennybe jut, akkor nem csak a magunk bűneiért kell elvesztünk, hanem annak az embernek minden bűnéért nekünk kell viselni a felelősséget. Van azért néhány bűnötök, nem? Remélem, hogy követtetek el. Akkor gondoljatok bele. Mennyire mindent meg fog tenni Sátánon, nehogy mennybe juss, mert akkor a te dolgaidért is neked kell. Mert aki mennybe jutott, annak a bűnéért nem tud felelni ő. Mert visszahárul a bűne a felbújtóra. Ellenben, ha túl sok figyelmet fordítunk a történelemre, akkor elveszítjük annak a bibliai szövegnek az irodalmi dinamikáját, amelyre a történelmi alkalmazás épül. A szöveg belső összefüggése gyakran elvész. Olvastam John Paulin a Végidőről szóló bibliai tanítás című könyvében. Nem tudom, hogy kinek van meg ez a könyv, ismerőse ez a könyv. Ugye nektek, akik együtt jöttetek velem az egyházban, biztos, hogy nincs meg. Jóval régebbi könyv, Évanek talán megvan otthon. Vegyétek elő, nagyon jó könyv. Könyörgöm, hogy adják ki újra, mert fantasztikus. Tehát ennek a könyvnek néhány gondolatát vettem figyelembe, amikor készültem a mai előadásra. És talán ezt a Pauling gondolatot azzal próbálom illusztrálni, hogy ott vannak azok a gyönyörű példázatok az evangéliumokban. Több mint 40 példázatot elmondott Jézus. És egy-egy példázatot kiragadunk, és elkezdjük tudományosan kutatni. Nyelvtanilag, formailag, szavak jelentése, hányféle szinonimája van, és a többi. És tudjátok, mi fog történni, mikor így elkezdjük boncolgatni? Eltűnik a tanítás. Tudjuk, hogy mi mit jelent, csak nem tudjuk, hogy miért. És egy kicsit így van ez a történelmi proféciák magyarázatával is. Amikor beazonosítjuk, hogy ki a 666, azonnal tudjuk, és akkor óvakodunk, oda nem megyünk. És észre se vesszük, hogy mi vagyunk a legnagyobb veszélyben. Antikrisztus. Pontosan tudjuk a Bibliából, hogy ki az. Személy szerint is tudjuk akár. Érdekes, hogy János a levelében Antikrisztus sokról beszél. Nem egyről, sokról. Adventisták között is lehet valaki Antikrisztus? Miért ne? És lehet, hogy ma valakit Antikrisztusnak gondolunk, mert a történelmi megfeleltetés úgy mutatja be. Érdekes, hogy Pál apostolról, ha én kortársa lettem volna, és nem ilyen vékony emberke lennék, hanem egy jó nagy darab szekrény, és Pál apostol írtja a keresztényeket, és én meg szekrény keresztény vagyok, hát az biztos, hogy kitöröm a lábát, nem? Hát micsoda gazember, hogy üldözi a keresztényeket, nem? És akkor hova lett volna a keresztények legnagyobb apostola? Honnan tudjuk, hogy ki mi lesz és mit csinál? Honnan tudjuk, hogy melyik egyház mennyire adta át magát a Sátán befolyásának? Sátán szövetségesei. Figyeljük csak meg jól. A sárkány előhívja, a sárkány hívja elő a tengerből feljövő fenevadat és a földből feljövő fenevadat. A szöveg egyértelműen erről beszél, hogy a sárkány hívja elő őket. De van egy érdekessége ennek. Ugyanis a 13. fejezet a sárkány maradék ellen vívott háborúját írja le nekünk. Tudjátok, is sokféle kijelentés van, ezeket most nem akarom végigvenni. Nagyon jól megtanultátok az elmúlt negyed évben, mert a Jelenések könyve volt a témánk. A 14. fejezet A maradéknak a sárkány támadására adott válaszáról van szó. Hogy ezzel szemben hogy reagál a maradék? Érdekes az is, ahogy a Bibliában, Jelenések könyvében végigvonul a hármas szám istenséggel kapcsolatban. Ugye mindjárt az első fejezetben olvassuk, aki van, aki volt, és aki eljövendő. Ez kiről szólhat? Most kérdezem. Úgy gondolnánk, hogy Jézus Krisztusról, de ez a mennyei atyáról szól. Nagyon sokszor van kijelentés a Bibliában, amelyik ugyanúgy szól Jézusról, mint a mennyei atyáról, de majd meglátjuk, hogy ez a mennyei atya, aki volt, aki van, aki volt, és aki eljövendő, második, és a hét lélekről, lélektől, aki az ő királyi szék előtt van, kicsoda ez? Hát a Szentlélek. És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, ezért nem az első, az az atya. Tehát ez a háromság, ez végigvonul, tudjátok, 4.-5. fejezetben, ott van mind három isteni személy, aztán később is, 22. fejezet, és a többi. Három isteni személy. De most egy érdekes dolgot kell megnéznünk. A dolgok nem mindig azok, amiknek látszanak. A sárkány. Hét feje és 10 szarva van. Jelenések 12. fejezetében olvassuk. Tehát a sárkánynak 7 feje van, és 10 szarva. Ő hívja elő a földből és a tengerből feljövő fenevadat. Tehát ő az, aki a főnök. Ő adja a megbízást, hogy ki mit csináljon. Tehát minden belőle indul ki. Nézzük meg a tengerből feljövő fenevadat. 7 feje és 10 szarva van. Kívülről pont úgy néz ki, mint a sárkány. Nem az, de olyan. 10 szarv és 7 fej. Kapja az erőt. Egyfajta halál és feltámadás is jelen van az ő életében, mert halálos sebet kapott az egyik feje is, megelevenedett. 42 hónap. Mennyi is az? 3,5 év. Meddig szolgált Jézus? 3,5 évig. Aki engem látott, látta az atyát. 10 szarv, 7 fej. Kapja az erőt. Semmit nem cselekedhetem magamtól. Én az atyától kapom az erőt. Így van? Egyfajta halálfeltámadás. Tehát Jézus szolgálatát, életét, mindent megfeleltet a tengerből feljövő fenevad. És ígértem, hogy nem történelmi beazonosításokkal élünk, 666-nak is megvan a beazonosítása, tudjátok, Vicarius Filii idei, de most ez már csak egy haba tortán, de sokkal másabb szövegekből láthatjuk, hogy ez a hamis fiú. A harmadik. A földből feljövő fenevad. Mit csinál? Olyan, mint egy bárány. 2 szarva van. Olyan, mint a bárány. 28-szor szerepel Jelenések könyvében a bárány, és minden egyes esetben Jézus Krisztusra vonatkozik. Itt olyan, mint a bárány, de úgy szól, mint a sárkány. A tengerből feljövő érdekeit támogatja, tehát azt akarja, hogy az emberek azt tegyék, amit a tengerből feljövő fenevad, azaz a fiú csinált. Tüzet is hoz alá az égből. Hát figyeljük csak meg! Jézus, amikor ment el, akkor azt mondta a tanítványainak, hogy én egy másik vigasztalót küldök helyettem. Emlékeztek? Tehát Jézus a vigasztaló. Ő küld egy más vigasztalót, aki ugyanazt fogja szolgálni, amit ő tett. De hol teszi ezt meg? Az emberi szívekben. A másik külsőleg, ahogy Jézus, most jön belülről, az emberi szívekben, a Szentléleknek megfelelő szolgálat. A hamis Szentlélek. Tüzet is hoz alá az égből. Hogy indult el a kereszténység? Amikor Jézus fölment a mennybe? 10 napig együtt voltak a felházban. És lángnyelvek jelentek meg a tanítványok fejein. Tehát egy hamis pünkösdöt is produkálni fog. Hamis Jézus szolgálat, hamis halálfeltámadás, hamis pünkösd, hamis lelki élet, és mindezeket a sárkány irányítja. Nevezzük el, így is nevezik el egyébként az adventista teológusok, hogy szentségtelen háromság. Tehát a szentségtelen háromsággal tudja leginkább befolyásolni a keresztény világot. Nézzük tovább. 2 Tesszalonika második fejezet 8.-9. verse. Tehát ezzel mint egy párhuzamos igehely Jelenések könyvének ezen szakaszával, hiszen itt a 2 Tesszalonikai levélben azt olvassuk, és akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével, akinek eljövetele a sátán ereje által van, mondhatjuk, hogy a sárkány ereje által van, annak jeleivel és csodáival, hazugságnak minden hatalmával, jeleivel, csodáival. Hatalom, jel, csoda. Figyeljük csak meg. Először is eljön. És ez kétszer is említi a 8. vers végén és a 9. vers elején. Annak eljövetele. A sárkány ereje által van. És ennek az a döbbenetes dolga a Szentírásban, hogy a görög eredeti szövegben a parousias kifejezés található. A Tesszaloniki levél kivételével az új szövetség, a parousias kifejezést kizárólag és mindig Jézus dicsőséges második eljövetelére írja. Tehát ha görögül olvastánk a Tesszaloniki levelet, akkor az derül ki számunkra, hogy sátán ereje által még Jézus második eljövetelét is meghamisítja. Jó, erre mi, adventisták tudjuk, nem teszi le lábát a földre, hanem felhőkön, tudjuk. És ha bekapcsoljátok véletlenül a CNN-t, vagy bekapcsolódik úgy magától, és ott találkoztok egy emberrel, akinek olyan fantasztikus a tekintete, olyan tiszta a szeme, és olyan meleg hangon beszél, hogy nincs ember, akit meg ne érintene, és azt fogja mondani, hogy ez borzalmas, amit ti csináltok itt ezen a földön. Tönkretettétek teljesen a környezetet. Itt már lassan egyáltalán nem lehet élni. És micsoda torzulások vannak a szexualitás terén. Mennyi háború, mennyi igazságtalanság. Nincs megoldás ennek a földnek. De én azért jöttem el, most másodszor is, hogy fogjunk össze. Fogjunk össze, és hozzuk rendbe ezt a világot. És akkor mi van? Hogyha a második eljövetelt is meghamisítja, hogy előtte elragadtatnak, és vannak keresztények, akik azt mondják, hogy mielőtt eljön Jézus, elragadtatnak. És mi van akkor, mikor egyszer csak történik egy karambol az úton, oda megy a falnak egy autó, és az autóban nincs ott a sofőr. Mert elragadtatott. Szerintetek lehetetlenség, hogy ilyen előtt forduljon? Most kiragadtam két példát, egyébként a Pauline könyvéből olvastam a példákat, de valamit akarok érzékeltetni. Olyan dolgok történnek, amit Hiram Edson fogalmazott meg még a 19. század végén, hogy az utolsó napokban jobban kell hinnünk a Bibliának, mint a saját szemünknek. A nagy közelemben olvasom, talán a spiritizmus fejezetben, vagy valamelyik sátáncsalása, nem tudom, valamelyik fejezetben ott a vége felé, amikor a hívők meghalt szeretteik pillantásával találkoznak. Értitek? Mert jó, oké, hogy valakinek meghalt a felesége, vagy valaki a gyereke, vagy szülője, és álmában megjelenik, ez nagyon gyakori. De hát erre tudunk legyinteni, hogy jó, ezen túl vagyunk. De mi van akkor, amikor ott van előtted, a szemed előtt, és látod, hogy ő az, és megszólít, és tud rólad, és mindent tud. Mit csináltok? Mire hivatkoztok? Képes egy ilyen produkcióra a sátán? Hát aki Sámuel prófétát bemutatta Saulnak, és tudta előre Sámuel a dolgokat, ugye? Az az állítólagos Sámuel. Tehát azt hiszem, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelnünk, mert a második eljövetel mielőtt bekövetkezne, olyan hamisítvány lesz, hogy csak szakember mondja meg róla, hogy ez hamis. Mert az egész világot be akarja. Erők, csodatételek és jelek által olvastuk a Tesszaloniki levélben. Apostolok cselekedetei második fejezet 22. versét olvasom. Apostolok cselekedetei második fejezet 22. verse Péter beszédéről van szó. Izraelita férfiak, halljátok meg e beszédeket. a názareti Jézust, azt a férfiút, aki Istentől bizonságot nyert előttetek, erők, csodatételek és jelek által, amelyeket ő általa cselekedett az Isten. A keresztények úgy gondolkodnak, hogy ha valahol megjelenik a gyógyítás csodája, hát csak az Isten lehet jelen, nem? Erők, na itt a probléma. Már még visszatérek rá, Máté 24-24, ha lehet a választottakat is, hamis Krisztusok és hamis proféták, földből és tengerből feljövő fenevad. És láték a sárkány szájából, úgy látszik, ezt kihagytam ezt az idézetet, még hadd mondjam el nektek, mielőtt ezt olvasnánk. Hányan és hányan kételkedünk abban, hogy Isten elfogadott minket, hogy meg fog szabadítani bennünket. Rettegünk előre attól, hogy tökéleteseknek kell lennünk ahhoz, hogy elnyerhessük az örök életet. És ha ránézünk magunkra és látjuk a tökéletlenségünket, alább hagyhat a hitünk. De ha az Úr meghallgatja az imánkat, akkor újra fellángol a hitünk. És mi van akkor, amikor az imákat nem hallgatja meg az Úr? Meghallgatja, csak másképp válaszol rá, mint ahogy számítunk. Nem? Láttam egyeseket, akik nagy hittel, de ugyanakkor szívet tépő jajgatással fordultak Istenhez. Tudjátok, honnan idézem ezt? Most felületesen ezt a mondatot. Ellen Goldwhite tapasztalatok, látomások vagy korai írások, rostálás fejezet. Erős hittel, és ugyanakkor sírva kapaszkodnak az Istenbe. És a gonosz angyalok eltakarják még a fénysugarat is, ami Jézustól jönne a válaszukra, az imájukra válaszként, hogy nehogy kapjanak választ. És akik kitartanak, azok győznek. Tehát nagyon kell figyelnünk itt utolsó napokban, mert többször számon kérik tőlünk, hogy mi hirdetjük az egészségügyi üzenetet, és miért nem teszünk csodákat. Miért, ha igazán ez lenne, akkor miért nincsen csoda? És akkor olvastam ezt, most már meg végén meg elfejtettem felolvasni nektek, bocsánatot kérek. És látték a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijönni a békákhoz hasonlók. 16. fejezet, már a hétcsapás idején vagyunk ott. De milyen furcsa ez a jelenet, sárkány, tudjuk, hogy kicsoda. Ő a hamis atya. A fenevad, ugye a tengerből feljövő fenevad, tudjuk, a hamis fiú. És a hamis próféta pedig, hát a hamis szentlélek. Tehát mindhármas, a szentségtelen háromság szájából békák, de miért pont békák? Nem tudom, ezen gondolkodtatok-e. Miért pont békák? A hét csapás idején vagyunk. A hét csapás az mivel vonható párhuzamba az ószövetségi történések között? Egyiptomi 10 csapás. Hogy is volt Egyiptomban? Jött Mózes Áronnal. Isten utasítására Mózes mondta Áronnak, hogy dobd be a botodat. Áron bedobta a botját. Mi történt? Kígyó. A fáraó halálra rémült. Erre jöttek a varázslók, ők is bedobták. Jó, tudom, most ne firtassuk, hogy melyik volt igazi, melyik. De bedobták a botjukat. És a fáraó megkönnyebbült. Mert az enyém is tudják. Mégse olyan fenyegető ez a dolog. Aztán mi volt a második, az első csapás? Nílus vérré változott. Amint vérré változott a Nílus, a fáraó halálra rémült. És mi történt? Jöttek a varázslók, és ők is minden vizet, ami még eddig nem változott vérré, vérré változtatták. Fáraó megkönnyebbült. És jött a harmadik, a második csapás, békák. A fáraó halálra rémült. Jöttek a varázslók, és ők is békákat csináltak a varázslásukkal. A fáraó megkönnyebbült. És utána már nem tudták utánozni. Tehát az utolsó maximum, amit a sátán meg tud tenni, hogy a békák. Itt leragad. Ennél tovább nem tud menni. De ameddig el tud menni, addig el fog menni sátán, a csodák és a rendkívüli jelenségek bemutatásával. hogy ha lehet, a választottakat is elhitesse. Igen, itt már a hét csapás időszakában olvasunk erről a jelenetről, de ez nem egyik pillanatról a másikra alakul ki, és nyilván a kegyelem lejárta előtt már ilyen jelenségek fognak történni. Sőt, ennél még súlyosabb is, hiszen tisztátlan lelkeket mond, mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek. Itt az ördögi lelkeknél a görög szövegben csak a démon található. De a démon nem feltétlenül gonosz lelket jelent, itt a jelző ott van melletted, ez csak a fordításban. A démon az tulajdonképpen az istenség, vagy az istenek, és az emberek közötti teremtményi rendet jelöli. Tehát az angyalokat. Figyeljetek, itt három angyalról van szó. Ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Istenem a nagy napjának viadalára. Ördögi, démoni, három angyal. Nekünk mi is a legfőbb feladatunk? Hol található az adventisták küldetésének a megfogalmazása a jelenések könyvében? Hármas angyali üzenet. Egybegyűjték azért őket a helyre, amely zsidóul Harmageddonnak, Megiddó hegyének neveztetik. Megiddó egy síkságban levő város. Jó, erre többen felkiáltanak, hogy azon a vidéken ott van már egy Armageddon nevű település. Hát akkor megvan a megoldás a Bibliában, ugye? Csak az a szépség hibája ennek a településnek, hogy ezt a jelenések könyve alapján nevezték el. Tehát így ez már nem stimmel. Tehát ez már egy erőltetett dolog. Harmageddon. Megiddó hegye. Megiddó egy síkság városa, de aránylag közel van hozzá a Kármel hegy vonulat. És a Kármel hegyen történt valami. Mi történt a Kármel hegyen? Ott volt a 850 Baál és Astarte pap. Nem létezik, hogy nem ismertek praktikákat, nem ismertek módszereket, hogy tűzgyújtó eszköz nélkül gyújtsanak tüzet, sikerült nekik? Nem. Ott kinek sikerült az imájára a tűz? Illés. Honnan hozta a tüzet? Az égből. És nagy jeleket tesz annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre az emberek látára. A szentségtelen háromság meghamisítja a hármas angyali üzenetet, majd szólok róla, hogy ez mit jelent meghamisítani, nem olyan nagy ügy, igen hamar megy ez nekünk. És nagy jeleket tesz annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből. Ott Illés felszólíthatta a népet, hogy meddig sántikáltok két fele, mert egyértelművé tette az Úr, hogy a legnagyobb csodát ő produkálta. A végidején a legnagyobb csodát Sátán fogja produkálni, és nem az Isten. Neki be fog jönni. Mintha tüzet hozna alá az égből. Bocsánat, itt az idézet, amit az előbb nagyjából mondtam el. Láttam egyeseket, akik erős hittel és szívettépő kiáltásokkal küzdöttek Istennel. Figyeljük meg, az első szó az erős hittel. És azért kell kiáltozniuk, és azért küzdenek, mintha nem kapnának választ az Istentől. Hova lesznek azok az adventisták, akiknek a hitüket a különböző csodák és rendkívüli események táplálták? Tehát ennyire figyeljünk oda a csodákra. Tudjátok, Jézus gyógyított leprásokat, halottat támasztott, sok mindent megtett Jézus. De ezeket nem azért tette, hogy ő hitelesebb legyen az emberek előtt. Hanem elsősorban azért, mert együtt érzett az emberekkel, és segíteni akart rajtuk. Egyetlen nagy csodája volt Jézusnak, amiben bent volt az, hogy most ismét ráfigyeljen mindenki, mert aztán kevesebben fogják látni, hogy mi történik vele. Közvetlenül a szenvedés történet előtt Lázár feltámasztása. Itt lehetett látni a szándékosságot Jézus részéről, hagyta, hogy a barátja meghaljon, sőt, negyednapos halott legyen, hogy ne férjen hozzá semmi kétség, hogy ő a negyednapos halottat támasztja föl. És bizony meg is lett a gyümölcse, mert amikor ezután néhány héttel vagy egy hónappal, nem tudjuk mennyi idővel, Jézus bevonul Jeruzsálembe Szamárháton, emlékeztek rá? Tömegek, ott hallelujáznak, teszik le a felső ruháikat. Nem győzik a papok, hogy kérj Jézus, hogy hallgattasd el őket, és akkor Jézus mondja, hogy még a kövek is fognak engem dicsőíteni, hogyha ezeket elhallgattatom. És ezek közül az emberek közül, akik Lázár feltámasztása miatt ismét Jézust ismerték el Messiásnak, senki nem volt ott péntek reggel Pilátus udvarában? És senki nem kiáltott, hogy keresztre vele? Barabást? Ott meggyőződtek róla, hogy Jézus. Nem értették, hogy mikor Jézus föléll a hegyre és meglátja a templomot, miért sír. Ezt nem értették. Mondták, annyi különös dolog van, amit ő csinál. De akkor dicsőítették, utána megtagadják. Láttam egyeseket, akik erős hittel és szívettépő kiáltásokkal küzdöttek Istennel. Arcuk sápat volt, és olyan mélységes aggodalmat mutatott, hogy elárult a belső küzdelmüket. Homlokukról hatalmas verejtékcseppek hullottak alá, csak néha derítette fel vonásaikat Isten jóváhagyó tetszése. Rossz angyalok tolongtak körülöttük, és sötétséget árasztottak rájuk, hogy Jézust eltakarják előlük, és hogy tekintetük állandóan az őket körülvevő sötétségre irányuljon, hogy bizalmatlanok legyenek Isten iránt, és zúgolódjanak ellene. Tapasztalatok, látomások, rostálás. A Szentírás a véget borzalmas események sorozataként jeleníti meg, de ezek az események annak a valakinek az ellenőrzése alatt állnak, aki mélyen törődik velünk, és annyira szereti az emberiséget, hogy kész volt meghalni érte. Ki fogja ezt elhinni? Akinek már ma kapcsolata van Jézussal, és ismeri jól őt. Aki pontosan tudja, hogy miről van szó. Ki állhat meg? És ki az, aki nem állhat meg? Annyira kifejező a második Tesszaloniki levél második fejezetében ez a megjegyzés, akik nem fogadták be az igazságnak szeretetét. Látjuk, nagyon kevés, hogy egyetértek az eszemmel, hogy ez igazság. Ez nagyon kevés. Kevés, hogy elfogadom. A szeretni is kell. Kellene. Az igazságnak szeretetét, az üdvösségükre. Jó. A saját igazságomat még csak tudom szeretni, mert azért harcolok, hogy az érvényre jusson. De mi a helyzet a Krisztus igazságával? Hogy lehet azt szeretni? Máté 7:22-23. Soha sem ismertelek titeket. Emlékeztek el a 22-23, nem akarom most felidézni. Uram, nem a te nevedben tettünk nagy dolgokat, és a többi. Nem a te mi cselekedtünk? És azt mondja rájuk Jézus, hogy soha sem ismertelek titeket. Hogy mondhat ilyet? Nem igaz, hogy nem ismerte. De a bibliai értelemben nem volt ismerettségük, mert nem volt függő viszonyuk egymáshoz képest. Nem lakozott a szívükben. És mikor mondja ugyanezt Jézus? Máté 25.11.12. versében a balga szüzeknek. Akiknek olajlámpás van a kezükben, tehát nyilván olajat is vittek magukkal, csak tartalékolajat nem. Nyilván olvasták a Szentírást, amit jelképez az olajlámpás. Nyilván a Szentlélek segítségét vették igénybe, hogy érteni akarták az írásokat. Csak nem volt meg a tartalékolaj. Nem volt ott a Szentlélekkel való folyamatosságra törekvő kapcsolatuk. És ezért vesznek el. Néhány gondot, dolgot, 6 pontot jelöl, én csak 4-et ragadtam ki, hogy mik azok, amikre leginkább figyelnünk kell, vagy amitől óvatosnak kell lennünk, vagy amit meg kellene tennünk már a mai napon. Először is, ne rémítsenek meg hamis riasztások. Ez a könyv azzal kezdődik, hogy akkor tájt lehetett olyan érettségi körüli időszakban, vagy egyetem elején a szerző, Paulin, amikor adventista gyülekezetek sokaságában egy biblikusnak tűnő jövendőlés látott napvilágot. Jézus maga mondja Máté 24-ben, hogy Noé napjai. Hát Noé 120 évig építette a bárkát. Tehát 1844 nem jött el. Ehhez hozzáadunk 120-at, bibliai magyarázat, nem? 1964. És az érettségi előtti fiú úgy gondolta, majd jó, hát akkor majd közeledik, majd összeszedem magam. És mi lett? 64-ben nem jött el Jézus. Jó, most már leszoktunk az időpont kijelölésről. Igaz, hogy én nemrég találkoztam egy fél évvel ezelőtt egy olyan okfejtéssel, Ellen White mondatai egymáshoz illesztve, és ott volt a megoldás, 2031-ben jön vissza Jézus. De nehogy elhíreztétek, hogy én mondtam, én nem csak most hivatkozok rá. Nem tudunk leszokni róla. Jó, rendben van, időpontok, akkor nem hiszünk időpontnak. Rendben van. De amikor Vatikánban történik, akkor az időkjele. Amikor Amerika, amikor megjelenik, a most Irán, időkjele, időkjele. Reggel úgy kell kezdeni egy szombatnapot egy lelkésznek, hogy átnézi az újságot, nem tudom, helyese, meglátja az első hírt, és aznap arról prédikál. És jó megfenyegeti az embereket, hogy itt van. Tudjátok, hogyha valakiken akarunk uralkodni, de nem nagyon engedik magukat, akkor legjobb, hogyha frázba tartjuk őket. Mert akkor kérjék, hogy uralkodjunk rajtuk. Ne rémítsenek meg hamis riasztások. Nem szabad az idő izgalmában élnünk. Nem az az adventista foglalkozik a proféciákkal, aki egyik ijesztést a másik után mondja. Mondjátok meg, ki fog szóba állni velünk, akiknek halvány lila gőzük nincsen a Szentírásról. És megfenyegetjük őket, hogyha most egyetemre küldöd a fiadat, akkor elkárhozol ő is, meg te is. Mert jön vissza Jézus, már ne küld egyetemre. Régebbi hívők tudják, hogy ez valóság volt, ugye? Nem szabad olyan idők és alkalmak utáni kutatás töltse be életünket, melyekről Isten nem adott kijelentést. Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy vigyázzanak. De ez nem egy előre kijelentett idő elérkeztére vonatkozik. Ezt nem Pauline írta, ezt Ellen Goldwhite írta a Szemelvények első kötete 189. oldalán. Nem szabad az idő izgalmában élnünk, adventisták, nem szabad az idő izgalmában élnünk. Minden nap legyen közösségünk Krisztussal, és akkor nincs miért izgulni. A hibáztasd és szégyenítsd meg elv nem működik, pedig én azt gondoltam, hogy igen. Mert ha látom a magam szentségtelen állapotát, de a másikban még nagyobb bűnöket látok, akkor azért engem egy kicsit fölment, nem? Sokan szükségesnek tartják az egyház és a világ bűneinek emlegetését, amelyek az Úr eljövetelét késleltetik. Elvárják, hogy a végideje előtt egy abszolút tiszta és látható testület legyen ezen a földön. Ez ugyanúgy ebbe az izgalomkeltésbe tartozó módszer. A mások bűne elleni prédikálás eltompítja az ember saját hibái iránti érzékenységet. Ez ellenben egy törvényszerűség. Aki ellenben a saját hiányosságain elmélkednek, általában rosszabbakká és nem jobbakká válnak. Itt van jelentősége a perfekcionizmusnak. Még ha letagadjuk, hogy létezik, akkor is, ha bennünk van ez az igény, hogy tökéletes bűntelen tud csak elfogadni az Isten, akkor állandó szorongás lesz bennünk, és önmagunkkal nem leszünk kibékülve. Pedig Jézus azt mondja, hogy gyere, ahogy vagy, és majd én segítek rajtad. Ha nem vagy még jó, akkor rám van szükséged, nem? Ironikus, hogy a tökéletességről való prédikálás az ellenkező hatást váltja ki, mint ami a szándéka volt. John Pauline írja ezeket. Szeressük meg Jézust. Mondjátok, nehéz megszeretni azt, aki értünk az életét adta. Ma a Maurice Wendent könyvében olvastam, nem tudom, Miki, olvastátok-e ma a Maurice Wendent, hogy volt ilyen eset, hogy ment a repülőtérre, és megvett egy szendvicset, és ott felejtette, ahol megvette. Aztán visszament, és akkor, hát, tehát, hogyha most vesz egy Mercedes-t valaki, azt nem fogja ott felejteni, nem? Hát azért azt a 20 millió forintot kifizeti, akkor már nem fogja ott hagyni. Mennyit fizetett értünk Jézus? Létezhet, hogy elfeledkezik rólunk? Létezhet, hogy ő még egy kicsit kekeckedik, hogy jó, már bánja a bűnét, de hát azért még. Értitek? Olyan valakit kellene megszeretnünk, aki már akkor szeretett minket, mikor mi két kézzel bűnöztünk. Amikor minden nap megérezzük Jézus és az eljövendő korszak hatalmának előízét, akkor állandóvá válik, hogy egyre többre és többre vágyjunk belőle. Független attól, hogy mennyi idő van még a második eljövetelig. De ha én saját erőfeszítésemmel akarok jobbá lenni, akkor nincs annyira igényem Jézusra tekinteni. És nem annyira keresem az ő társaságát. Ha nekem Jézus csak követhető és követendő példaképem, de nem személyes megváltóm, akkor előbb-utóbb már olyan tökéletesen le fogom tudni utánozni Jézus, hogy ő rá már nem is lesz szükség. Ezért tulajdonképpen ez a tanítás, amelyeket Jézus lerántja ugyanarra a szintre lelki értelemben is, mint ahol mi vagyunk, ez csak példaképként állítja elénk Jézust, és elfelejti, hogy ő Isten fia. És rá van szükségünk. Minél tökéletesebb lesz az ember, minél tökéletesebb a kapcsolata Jézussal, annál inkább vágyakozik rá, hogy vele együtt legyen. De ha az ő eljövetelét, amelyre vágyunk, egy dátumhoz kötjük, akkor ez a vágy csak addig fog tartani, amikor az időpont elmúlik, akkor rendszerint vele együtt a vágy is eltűnik. De ennél sokkal szörnyűbb dolgok is történtek a történelemben. 1993-ban Vahónál David Koresh, emlékeztek rá, hallottatok róla? Adventista volt. Kizárták az egyházból, ez rendben van. De ő mondta, hogy ő a bárány, ő a jelenések könyve báránya. És több mint 500 adventistát többségében tudott meghűíteni. És aztán az FBI különleges alakulatai vették körül, többen öngyilkosok lettek, tűzütött ki, és 80-valahány ember halt meg. És adventista volt. Nem tudni, hogy ki az adventista és ki a terrorista. Ezt most nagyon komolyan mondom, ezt nem viccből. Akik Bibliára alapozva mindenféle mutatványokat tudnak kiadni, gondoljátok, hogy a sátán nem ilyeneket fog felhasználni. Jelenleg, 1980-as adat, az Egyesült Államokban annyi hetednapi adventista él a hetednapi adventista egyház keretein belül, mint ahányan azon kívül. És ez az arány Magyarországon ugyanilyen. Óvatosak legyünk ezzel a kérdéssel. Már most készen lehetünk, és ez a leglényegesebb üzenet, már most készen lehetünk. Lukács 12:35-40, figyeljétek meg a szöveget. Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva. Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, akik az ő urukat várják, mikor jöjj meg a menyegzőről, hogy mihelyt megjöjj és zörget, azonnal megnyissák néki. Derekaitok felövezve. Az öv Jeremiás proféta könyvében. A testtel való szoros kapcsolatot jelenti, és a derék, ahol az erőt lehet kifejteni. Föl van övezve a ruhat, tudok mozogni. Mit jelent? Az Istennel való kapcsolatot jelenti. Szövétnek meggyújtva. Ne csak a Szentírás legyen ott a kezünkbe, hanem gyújtsuk meg a Szentlélek lángjával. Tőle kérjünk tanácsot. Mikor vagyunk közösségben Jézussal, ha nem akkor, ha nekünk a legfontosabb reggel az írás olvasása, az imádság. A vele való közösség. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, mikor hazamegy, vigyázva talál. Bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és előjövén szolgál nékik. Tudta ez a szolga, hogy mikor jön az Ura? Nem. De minden percben úgy viselkedett, hogy ha megjön, őt szolgálatba találja. És ha megjön a második örváltáskor, és ha a harmadik örváltáskor jön meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák. Ezt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a házgazdája, mely órában jöjj el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy az ő házába betörjön. Ti is azért legyetek készen, mert amely órában nem gondoljátok, abban jöjj el az embernek fia. A mi feladatunk az, hogy a Biblia tanulmányozása, imádkozás és a magunkkal szembeni megfelelő mértékű bizalmatlanság által mindig készen álljunk. Aki a Krisztus, azé az élet. Az én ruhaim hallják az én szómat. Amen. A 167-es éneket keressétek meg. És a 267-es ének első két versét énekeljük el, imádság után a harmadikat. Istenünk, édesatyánk, szívünk mélyéből köszönjük, hogy te mindent tudsz előre, és nagyon jól ismersz minket. Köszönjük, jó atyánk, hogy éppen ezért hívsz bennünket veled való közösségre, Jézus Krisztus, a Szentlélek által, mert tudod, hogy csak a te háromságod egyedül képes az emberi természetet valóban megmenteni, és minden csalással szemben teljesen érzéketlenné, és teljesen távolságtartóvá tenni. Köszönjük, Istenünk, hogy mi megérthettük a legnagyobb csoda, amit Isten megtehet, és ezt megtette a mi életünkben is, amikor a bűntől szabadítja meg az embert. Kérünk add, hogy ez a mérleg ne billenjen át másik oldalra. Ne akarjunk mi gyógyulás és egyéb csodák után jobban vágyakozni, mint hogy azt te jónak látod, hanem segíts, hogy a veled való közösség és a te megmentő hatalmadba vetett bizalom vigyen át bennünket minden megtévesztésen és minden bukás mellett úgy, hogy mi nem esünk el, mert benned bízunk, és egyedül beléd kapaszkodunk. Segíts, hogy bárcsak a te hiteles bemutatásod segítene sok-sok embernek, aki még alig ismer téged, hogy amikor Sátán bármilyen támadást intéz, az mind-mind világossá váljék, hogy ez nem tőled van. Kérünk, Jézusunk, hogy légy velünk, és ilyen értelemben áldj meg bennünket, akkor is, amikor a legnagyobb nehézségeket kell átélnünk. Amen. Harmadik, negyedik verset énekeljük. Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.